Úgy látszik, az anya sem bírta el a menekülés válságát. Talán későn szánta el magát Reá. Az életerők kifáradtak-e házasság láthatatlan, későn öntudatosított viaskodásában. 3 évvel a válás után, mikor meg sem melegedett még az új házasság légkörében, gyermekágyi lázban meghalt. Féltestvérét, egy beteges fiúgyermeket Kristóf nem ismerte soha. A gyermek elkerült az apával, a tanácstalan és korán megrokkant főmérnökkel a városból. Ez a titokzatos idegen, mint Kristóf később hallotta, minden inkább volt, mint csábító. Puha és félénk ember lehetett, akit az asszony kétségbe esett lendülete sodorte polgári kalandba. S a fiú meghalt a háborúban. Nem éppen a fronton, nem is halt hősi halált, egyszerűen csak meghűlt a kaszárnya irodájában, ahol segédszolgálatot teljesített, s a tüdőgyulladás néhány nap alatt végzett vele. E szerencsétlen második házasság után Kőmives Gábor magányosan élte le élete hátralévő szakaszát. Akkor már felkerült a fővárosba, s bírói pályája életének e két utolsó, magányos évtizedében érett híressé és példaszerűvé. A hivatalos létrán talán nem is jutott olyan magasra, mint más, becsvágyóbb vagy szerencsésebb pályatársai. Táblai tanácselnök maradt haláláig, de előbb még, mint törvényszéki bíró, s később a táblán a legelsők közé számított. Nevét a nagy közönség is azzal az áhítattal vegyes elfogódottsággal, tisztelettel emlegette, amely csak a nagy bírónak jár ki. Egy kissé a szívek és vesék ismerőjének, s egy kissé a testet öltött paragrafusnak, aki tévedhetetlenségében, igen, merev és könyörtelen pártatlanságában éppen oly félelmetes, mint megnyugtató hatással van a jogkereső társadalomra. Ilyen volt a híre. Fiatal bírók szívesen választották példaképül. Utánozták halk, szenvedélymentes, s mégis bensőséges tárgyalási modorát. Kőmives Gábor pillantással és kézmozdulattal tudott fegyelmet tartani. Biccentéssel vagy csodálkozó hideg szemrebbenéssel tudott úrmaradni a tárgyalóterem felkorbácsolt indulatai felett. Nem vitatkozott soha ügyvéddel, vádlottal, tanúkkal. A jelenséggel, aki volt, valami fellebezhetetlen vonult be a tárgyalóterembe. Valami nagyvilágias és megközelíthetetlen. Hatása alól nem vonhatta ki magát senki. S egy időben úgy emlegették abban a zárt világban, amely a jog körül tenyészik, mint a nagymestert, a magisztert, aki iskolát teremtett. Kőmives Gábornak természetesen soha nem jutott eszébe, hogy iskolát teremtsen. Az ilyen emberi, egyéni hatás egy-egy mesterségen belül akkor sugárzik csak átütő erővel, ha szándéktalan, csak nem öntudatlan. Úgy ült a bírói emelvényen, mint a nagyúr, aki szabad bölcsességgel oszt igazságot, talán pogány ősei ítélhettek ilyen úri biztonsággal, családfői fölénnyel rabszolgák fölött, vagy kisnemes elődjei, akiknek nyomát az Anzsuk idejéig tudta követni az időben, s akiknek házi bíráskodó jogát megőrizte a kései utód kézmozdulata is. Kevesen tudták, hogy ez a bálványszerűen fölényes, minden emberi indulat fölött szemtelenül trónoló, kimért szavú és nagyvilágiasan megközelíthetetlen modorú ember belülről évtizede roncs már. A hűdött betegnél is nyomorultabb és szerencsétlenebb. Csupa kételj és seb, emberfeletti erővel leplezett kétségbeesés. Az apa belső összeomlását Kristóf is későn, felnőtt korában ismerte csak meg. Egyszerűen arról volt szó, hogy szerette ezt a nőt, a második feleséget. Az elsőt, aki leánygyermeket szült neki, el tudta temetni különösebb megrázkódtatás nélkül. De ez a második, ez fájt. Nem azért fájt, mert elment tőle, mert szabálytalanul. A kőművesek felfogása szerint minden szokást, törvényt, emberi illemet megtagadó lázadással ment el tőle. Persze sértődés hegei maradtak, az ütést nehezen viselte el a hiú lélek. De a fájdalom nem csak a hiúságból szívta keserű mérgét. Fájt, hogy elment, fájt, mert szerette. Mi történt közöttük? Kristóf soha nem tudta meg. Az apa halála után a nagy, sokfiókos íróasztal egyik rekeszében fekete szalaggal átkötött iratcsomót talált. leveleket az apa és a második asszony jegyességének idejéből, szemérmes, tartózkodó, bátortalanul bizalmas leveleket, majd mindenféle apró jegyzetet, az anya háztartás könyvét, kézírással följegyzett konyhareszepteket, apró számlákat, ceruzával septében írt üzeneteket. Mindent, ami az asszonyra vonatkozott, a legapróbb hulladékot is, aminek köze lehetett valaha hozzá, ami kezenyomát viselte, vagy felidézte valamelyik együttlétük emlékét. Például szállodai számlákat egy csehországi fürdőhelyről, házasságuk első idejéből. Mindent gondosan összegyűjtött és eltett az apa, s átkötötte az egészet fekete szalaggal. Ennyi volt az élet. A legjobb és a legrosszabb, amit az élet az apának adott. Kristóf nyugtalanul olvasta az ártatlan leveleket. Egy ideig valamilyen hamis lovagiassággal gondolt arra is, hogy olvasatlanul tűzbe veti ez írott emlékeket. Egy önmagában felperzselt, feloldatlan, soha nem tisztázott tragédia beszédes aktáit. De ezek az írások a két ember titkát őrizték, akik az életet adták neki. Nem volt-e joga titkukhoz? A levelek különben nem árultak el semmit. Szemérmes és óvatos fogalmazványuk. Idegenek írnak így egymásnak. Férfi és nő, tapogatódzva és bátortalanul. Emberek, akik nem ismerik egymást, félnek minden szótól, és mélyen átérzik a szavak szemérmét. Az anya egyik levele, közvetlenül az esküvő előtt keltezve, ezekkel a szavakkal végződött. Mindent el fogok követni, hogy bízhass bennem. Kristóf eltette a leveleket. Nem nyúlt többé a bizalmas gyűjteményhez, de a mondat sokáig visszhangzott még, mint egy tanácstalan sikoltás. Így csak az ír, gondolta, aki fél attól, hogy el kell fogadnia egy ember bizalmát. S aztán az apára gondolt, aki megőrizte utolsó pillanatig titkát. Megértette, hogy az apa szerette ezt az asszonyt, mindent megbocsátott volna neki. Szökés, hűtlenség, micsoda szavak, ha az ember szeret valakit, gondolta könnyű borzongással. A gyermekeket intézetben nevelték. Ünnepnapokon és szünidőben három világtájról tértek haza a szülői házba. De ez a szülői ház már csak bérelt lakás volt a fővárosban, egy bérház második emeletén. A régi házat a felvidéki városban eladta az apa, mikor a központba költözött. Az asszony, aki az öregedő bíró háztartását vezette, szegrül végrül rokonuk volt. Az a bizonyos szegény rokon, aki meglehetős riadtan él az előkelő atyafiak árnyékában, s a gyermekekkel szemben sem merte soha megütni az anya helyettes hangját. A kisebbik fiú, Kristóf édesöccse, hadapród iskolában nevelkedett. Emmát, a féltestvért, vidéki városban dajkálták a szürke apácák. Ő maga az apa közelében maradt, fél órára a fővárostól, papi intézetben. A szünidők mindig feszélyezett hangulatban, zavarban múltak el, mintha elmulasztottak volna valamit, a bemutatkozást, vagy valamilyen alapos s elkerülhetetlen megbeszélést, azt a bizonyos beszélgetést, amelytől minden tisztább és egyszerűbb lesz. Megismerik egymást, nincs többé titok, s ha nem is borulnak egymás nyakába, egyszeriben megtalálják azt az alaphangot, amely feloldja a családtagok idegenségét. De erre a beszélgetésre természetesen soha nem került sor. Kristóf sokáig remélte, hogy valaki rákezdi majd, talán öccse, kiben a katonai nevelés sem tudott elfojtani valamilyen anyaiséget, családhonvágyat, s hármuk közül leginkább szenvedett gyermekkora magányától. A mostoha nővér csodálatosan nyugodt volt, igénytelen, szenvedélytelen, mintha valamilyen unalmas álomból ébredne éppen, s a nappaltól sem várna semmi különöset. De aztán hamar észrevette, hogy ilyen beszélgetés a valóságban nincsen. Szavakkal nem lehet elintézni az élet valóságos helyzeteit. Azok tömörek és kemények, mint az ősrégi sziklacsoportok. A családtagok egymáshoz való viszonya változhatatlan. Talán csak a földrengés, valamilyen elemi sorscsapás másíthatja meg helyzetüket és összetételüket. de ahogy nincs ilyen beszélgetés, amilyet Kristóf titkon gyermekkorában remélt, úgy nincs, vagy legalábbis ritka és elkésett az ilyen mindent feloldó, minden merevet és idegen életanyagot összemorzsoló sorscsapás. Talán az apa halála lehetett volna az, de ez a halál már nem tudta feloldani, ami a testvérek viszonyában végleges volt. A szünidők, az ünnepnapok, melyeket a testvérek az apa lakásában töltöttek, telítve voltak ezzel a szorongó várakozással. Ebéd és vacsora közben Kristóf mindegyre fészkelődött, mintha biztosra venné, hogy most mindjárt megszólal majd valaki, az apa vagy a kisebbik fiú. Egymásra néznek, leteszik a villát, s akkor aztán történik valami. De hát nem történt semmi. Az apa évről évre szigorúbb volt az asztalnál, vagy a rövid és ünnepélyes látogatások alkalmával, mikor kiutazott a nevelőintézetekbe. Mindegyre inkább apa volt. Megfellebbezhetetlen, pontos, kérdező és válaszoló, de kissé úgy, ahogy az orvos, vagy igen, ahogy a bíró kérdez. Valami eltört benne. S a sebesült ember már csak védekezés volt, szabatosság, megközelíthetetlen tartózkodás. Kristóf sokáig csak oldhatatlan ridegséget érzett a modorban. Mikor megtudta, hogy egy katasztrófa törmelékeit rejtegeti a spanyol fal mögött, ahol magányosan fekszik az összeomlott élet hulladékai között, mint jóba szemétdombon, évek óta, évtizedek óta, panasz nélkül, ápoló nélkül, reménység nélkül, mély bűntudat fogta el. Ők, a gyermekek, öntudatlanul, vagy talán nem is olyan öntudatlan kegyetlenséggel egyedül hagyták nyomorúságában az apát. Ez a nyomorúság büszke volt, gőgös. Kristóf sokáig úgy hitte, férfias. Később megváltozott erről a férfias magatartásról a véleménye. A férfiasság úgy vélte, nem az, hogy tönkre megyünk valamiben, amit nem bírunk elviselni. Talán férfiasabb az alkú, a megoldás, amennyire ez már lehetséges, s a következményeket levonni néha annyi, mint megalázni magunkat és megmutatni sebeinket. Még ha valamilyen láthatatlan kaszinó a maga íratlan szabálykönyvével másképp vélekedik is erről. De mikor megtudta ezt, késő volt már. Az apa minden utat eltorlaszolt, amely hozzá vezethetett. 3 évvel a háború után halt meg, kínos betegségben, hosszú és emberfeletti méltósággal viselt szenvedés után. A fertőzött lélek megadta az elmúlásra beleegyezését a testnek, mintha azt mondaná, most már szabad, végre szabad. Az ország feldarabolása, a kommunista közjáték megadták a kegyelemdöfést a roncsolt léleknek. Az idő ott sebezte meg, ahol a lélek nem tudott már védekezni. A magánélet sebesülését elvonszolta még egy ideig, de a család a hazasérülésébe belehalt. Ebből a fajtából, s ebből a nemzedékből sokan pusztultak el így, s bizonyos, hogy nem a legsilányabbak. A haza az apa számára végső gyűjtő fogalma volt a családnak, valami megmásíthatatlan, melynek sorsa a családi rangszervezeten belül teljes felelősséget követelt a felsőbb rangú családtagoktól. A sorscsapást egész testi és lelki személyiségével fogta fel, mintha a családtagok testét csonkították volna meg. Mintha a gyalázattal, amely az országot megsebezte, a legszemélyesebb családot sértették volna meg. Halódás a számadás is volt, leszámolás, mint aki elismeri a felelősséget azért, ami történt, s most aztán fizet a maga módján. Tudta, hogy ő, az apa, személy szerint, s a többiek, az apák nagy nemzedéke megbuktak. Akkor is, ha senki nem kérte e bukást számon tőlük, akkor is, ha a gyermekek nem eszméltek még e bukás jelentőségére. Megbuktak akkor is, ha mesterségesen, néha irtózatos áron el lehetett odázni a számadást. Kórágyán hónapokig feküdt. Türelmét az utolsó héten vesztette csak el. Akkor feltápászkodott valahogy, néhány órával a haláltusa előtt, óvatlan pillanatban elvánszorgott dolgozószobájába, az íróasztal egyik fiókjából előkeresett egy régi módi forgópisztolyt, és végezni akart magával. Kezében a pisztollyal elesett, és hűdéses béna mozdulatlansággal fekve maradt a dolgozószobában a családi arcképek alatt. Így találták meg, eszméletlen állapotban. Néhány óra múlva haldokolni kezdett. A forgópisztoly, amellyel az apa siettetni akarta a pusztulást, de elkésett az önkéntes kegyelemdöféssel, s néhány családi arckép. Ez volt minden, amit Kristóf később megtartott az apa hagyatékából. A képek között reámaradt egy színezett, régi felvétel az anyáról. Karján az egyéves Kristóffal, fekete blúzban, mellén kámeás csattal, kérdő és bizalmatlan pillantással bámul a képen, mint aki ezt kérdi. Igazam van, ki meri tagadni? A fényképet a házasság első idejében vették fel. Kristóf otthoni dolgozószobájában őrizte meg. A falra aggatta az íróasztal fölé, szemközt az apa arcképével.